Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet, mert ismét énektanulással kezdjük. Megkérjük karnagyunkat, emőkét, hogy a múlt vasárnapra gyakorolt énekünket még egyszer tanítsa meg nekünk. A 34. Zsoltárt keressük meg az énekes könyvből. Először énekhangon, aztán majd megkérjük a kántorunkat is, hogy a kísérettel is énekeljük.
Áldás békesség, a 34. Zsoltár másik az énekes könyvétek, és elénekelném az egészet, kicsit lefekt a hangom, hogy megpróbálkozom benne.
Minden koron állom, az Urat még engem értel, és az ő szemdicséretét szájamban hordozom. Dicsered virága, lelkem jó volt az Úrnak, míg a szegények hallanak, és körülnek rajta.
Elsősort, pontosabban ezt az életet két részre tudjuk tagolni. Van a közepén egy ilyen nagyobb mettet, és ott lehet egy kis szünetet tartani, idáig énekeljük el. Az első.
Minden koron áldom, az Urat még engem értel, és az ő
szépen az énektanítást, ezt majd még gyakoroljuk, hiszen ebben a hónapban ez lesz mindig a kezdő zsoltárunk. Köszönjük a szakszerű vezetést, a kíséretet, és azt, hogy egy újabb zenei szakifejezést tanultunk meg, a torlasztott szinkópa. A nyújtott szinkópára hallottam, torlasztottról még nem, de hát ez a zenei szakkifejezésed most. Megörvendezteted bennünket. És nagy örömmel és szeretettel köszöntjük kedves vendégeinket, akik eljöttek hozzánk a Lónyai utcai Református gimnáziumból, és hogy az igazgató is bennünket választott, hiszen három helyen van éppen szuplikáció, gyülekezet látogatás, és Tóth Csaba Csongor igazgató úr jött hozzánk jött, és két kedves tanár társat is, hiszen mondhatom, hogy tanártársak, mert a Lónyaiban együtt tanítottunk. Annak idején köszönhetünk szeretettel az 8. osztálynak az osztályfőnökét, Bokordé Andrea Edit tanárnőt, és az osztályfőnök helyettest, akit nem kell bemutatnunk, hiszen presbiterünk Tömpe László tanár urat. Felkészültek egy kis bemutatkozással és műsorra. Szeretettel kérünk benneteket, hogy majd ezt a műsort adjátok elő itt, erre a helyre kiállva.
Áldás békesség, szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és külön szeretettel a Földi Borús Dezső nagy tiszteltő urat, aki kedves kollégám volt a Lónyaiban, mint ahogy ő is említette. Azért jöttünk el, és döntöttünk úgy, hogy az önök gyülekezetét látogatjuk meg, mert egyrészt Tömpe László kolléga itt már hát ismerős önöknek, másrészt meg nekem is voltak kedves tanítványaim ebből a gyülekezetből, a Müller Orsi meg a Novák Kira, akik nagy szeretettel gondolok vissza, mind a kettő nagyon jó angolos volt. Azért hoztam el a diákjaimat, hogy lássák, hogy milyen a gyülekezeti élet az ő gyülekezetükön kívül, és hát, hogy néhány szóval elmondjam önöknek, hogy milyen a mi iskolánk. A Lónyai utcai Református Gimnázium most már hamarosan 160 éves intézmény lesz, és az épületünkben nem kevésbé híres emberek pallérozódtak és jutottak el a matúráig, mint Szent Györgyi Albert, Molnár Ferenc, Gárdonyi Géza, és hát még lehetne folytatni a sort, sokan voltak. Meg hát ezek a kedves nyolcadikosok is oda járnak, úgyhogy ha úgy gondolják, hogy szeretettel járatnák gyermekeiket, ismerősüket, barátai gyermekeit egy ilyen nagymúltú és egyben ilyen fiatalos intézményben, mint a miénk, akkor szeretettel várjuk önöket. Az iskolánkba hívogató prospektus készült, és Tömpe Laci kolléga elhelyezett néhányat ott a bejáratnál is. Szeretném, hogyha ezeket megnézegetnénk. A jövő hét a nyitott hét az iskolánkban, tehát akinek van 10 éves vagy 14 éves gyermeke, hozzátartozója, ismerőse, és úgy gondolja, hogy a gimnáziumi tanulmányait református gimnáziumban, a Lónyaiban szeretné folytatni, szeretettel várjuk a nyitott kapuk hétre. A honlapunkon www.lonyai.hu további részleteket találhatnak, találkozhatnak az iskola tanáraival, a diákokkal, be lehet menni órákra, úgyhogy szeretettel várunk mindenkit, aki érdeklődik, és hát szeretne minket megnézni az iskolai körülmények között is. A 8. A-osztály 8 osztályos formációban tanul, de lehet 4 osztályos formációban is jelentkezni, tehát aki 14 éves, az 4 osztályos formációban fogja folytatni a gimnáziumi tanulmányait, aki pedig 10 éves, 11 éves, az 8 osztályos formációban. Természettudományos és nyelvi tagozatunk is van, illetve általános tagozat azoknak a diákoknak, akik egy kicsit későbbre halasztják a döntést, hogy milyen pályát válasszanak, itt még egy kis időt tudunk adni. Azt hiszem, hogy most szeretnénk majd előadni a műsorunkat. Egy verset fognak először hallani, Tompa Anna 8. A-osztályos tanuló előadásában, utána pedig két zsoltárt éneklünk, illetve egy angol templomi éneket, a címet To God Be the Glory, Istennek legyen a dicsőség. És engedje meg nagy tisztelt úr, hogy az iskola ajándékát adjam át. Lónyai bor, kimondottanak mi. A mi hát ajándékunk.
Nagyon szépen köszönöm szépen, és
izgatottan
várjuk a gyerekek műsorát.
Köszönjük szépen, köszönjük a gyerekeket, akkor itt álljon a következőre. Petőfi Sándor, itt van az ősz, itt van újra. Itt van az ősz, itt van újra. Szép, hogy mindig énekem.
Tudja Isten, hogy jobb volt szeretem, de szeretem. Kívülök a dolgtetőre, én nem létek felteszét. Hallgatom a fák lehulló levelének tájbeszét. Mosolyogva létsz a földre, a szelíd napsugara, mint elalvó gyermek érmét a szerető anyám. És valóban, ősszel a föld csak elalszik, nem hal meg. Szemétből is látszik, hogy csak álmos ő, de nem beteg. Levetett a szép ruháit, csendesen levetkezett. Majd felvetődik a villad reggel a kitele. Aludj el, hát szép természet, csak aludj el reggelig, s álmodj olyakat, amíg bele vagyok kedves fejük. Én bújjam hegyével, alkalmazom a fekszem vízem. Altatom valót gyanám, zenél a csendes énekem. Kedvesem, te ülj emelni, ülj itt addig szóltani, míg dalom, mint tó fölött a suttogó szél elhoni. Ha megcsókolsz, alkaimra, alkak szép lassan tedd.
Praise the Lord, praise the Lord.
the Father through Jesus the Son, and give him the glory. Great things he has done. Great things he has taught us. Great things he has done. And great are rejoicing through Jesus the Son. But purer and higher and greater will be our wonder, our transport when Jesus we see. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear his voice. Praise the Lord, praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give him the glory, great things he has done.
Köszönjük szépen, és nagy örömmel hallgattuk, és azt akarom mondani nektek, gyerekek, hogy nagy szerencsétek van, hogy a Edith néni az angol tanáratok, mert neki legendásan híres az angol kiejtése, és remélem, ti is olyan szépen fogtok majd angolul beszélni. Mi is értettünk itt mindenféle szavakat, a megváltás, meg az örvendezés, tehát ez egy nagyon szép ének volt. Ennek a szöveg az, hogy ó, hála az Úrnak, zengünk neki hát, mert úgy szeretett, hogy odaadta fiát. Ez még annak idején a Billy Graham fénykorában Billy Graham éneke volt, és gyerekkoromban tanultam. Köszönjük. Ami a például az őszt illeti, ez egy örök érvényű üzenet volt, hiszen úgy, mint Horácius mondta, hogy a ére perindeus észni maradandó üzenet ez, mert ugye a Biblia mondja, hogy amíg föld lesz, addig lesznek évszakok, özönvíz után mondta az Úr, és még így vallásos gondolatokat is ébreszt bennünk, mert egy szép őszige azt mondja, hogy elmúlt a nyár, elvégződött az aratás, mi még nem szabadultunk meg. De ezt úgy is el lehet mondani örömmel, mert a rejoice, ez a szó is hallatszott, hogy örvendezünk, hogy megszabadultunk. Úgyhogy kívánom a Lónyai Gimnáziumnak, meg ennek a kedves osztálynak is, hogy sok örömük legyenek abban, hogy találjanak abban, hogy keresztény iskolába járnak, hogy lelki énekeket énekelhetnek, és lelki üzenetet hallanak, és így kíséren az Úr benneteket továbbra is. És azt kívánjuk, hogy az a szerény kis belsej pénzünkkel, amit most összegyűjtünk, tudjátok az osztálytermeteket még szebbé tenni, egy kicsit szépíteni, hiszen ennek most ez a célja többek között. És a mi kedves gyermekeink, mielőtt elmennének a gyermek órára, kérem, hogy álljatok fel, és mondjuk el az imádságunkat. Jó atyánk, Istenünk, te taníts bennünket, Jézus Krisztus útján vezesd a lelkünket, szent lelked ereje növelje hitünket. Amen. Jó gyermekórát kívánok nektek. Mi pedig készüljünk az ige hallgatására, és énekeljük a 396. dicséretünk első versét. A 396. dicséretünk így kezdődik. Ébredj bizonyságtévő lélek, a várfalakra őrök álljanak. Csak meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Úrunk, hogy ide vezettél bennünket a gyülekezet közösségébe ismét, és újra táplálkozhatunk a lelki eledellel, a te ígéddel. Köszönjük, hogy készítettél egy helyet, ahol neked tetszett, hogy az evangélium hirdettessék, és köszönjük, hogy adtad ezt a szószéket, hogy itt az ige szava az engyen, a rólad szóló bizonyságtétel és az evangélium hirdetése, az evangélium hirdetése, ami Isten hatalma minden hívőnek üdvösségére. Köszönjük azért az evangéliumot, ezt a jó hírt, hogy megváltott küldtél erre a világra, hogy ő bennünket szeret, hogy ő a gyermekbarát, hogy ő az fiatalokat megérti, és bármilyen korban vagyunk is, rád bízhatjuk életünket, előtted letehetjük mindazt, ami bennünket foglalkoztat most, ezekben a percekben is. Látod, Urunk, mi minden történt velünk az elmúlt héten, az elmúlt napokban, jó is, meg rossz is. A jóért hálát adunk, megköszönjük, hogy velünk voltál úgy, hogy segítettél megoldani a nehéz feladatokat, hogy gyógyulást adtál, hogy szabadulásokat adtál, hogy rendezted kapcsolatainkat, terelgetted a mi útunkat, és mindenben megmutattad a te szeretetedet. A rosszat is eléd hozzuk, amikor elpanaszoljuk a mi betegségeinket, vagy a mi aggodalmunkat előtted kitárjuk, amikor szeretteinkért aggódunk, akik betegek, és imádkozunk, és könyörgünk érettük, hogy legyél velük akár otthon, akár kórházban vannak, és legyél nekik orvosuk. Testüket és lelküket gyógyítsd. Kiáltunk hozzád, Urunk, a gyászoló testvéreinkért, akik nehéz utat jártak meg, légy nekik vigasztalójuk. És kiáltunk, Urunk, hozzád szabadításért, hogy a mi lelkünket szabadítsd meg, mert saját erőből nem tudunk kijönni azokból a dolgokból, amik neked se tetszenek, és bennünket is zavarnak. Köszönjük, hogy azért jöttél, Krisztusunk, hogy senki sem maradjon a sötétségben, aki a te nevedben hisz. Vezess ki bennünket azért a te világosságodra. Most ezen az Isten tiszteleten is hallgass meg imádságunkat. Amikor imádkozunk azokért, akik nehéz helyzetben vannak világszerte, amikor az üldözött keresztjénekért imádkozunk, amikor a keresztjén üldözés egyre nagyobb mértéket ölt ebben a világban, akkor kérünk a tieiddel légy, őrizd meg őket, és akiket a mártírság koronájával, koszorújával ajándékozol meg, adj neki kitartást és benned való békességet. Köszönjük, hogy van neked egy csodálatos országod, amit készítettél a tieid számára. Köszönjük, hogy két gyülekezet van. Van a harcoló gyülekezet, a földön élő gyülekezet, és van a megdicsőült egyház a mennyben. Köszönjük, hogy bennünket is ebbe a gyülekezetbe hívsz. Hát, hogy ennek élő tagjai legyünk, és örökké azok is maradjunk. Amen. Fennállva hallgassuk meg az igét. Isten igéjét olvasom két bibliai helyről. Egyik a mai új testamentumi ige szakasz, a Galácia beliekhez írott levél. Első fejezetéből olvasom az igét, az első 5 verset, majd a Lukács evangélium 18. részének a 27. versét. Tehát a Galata levél első részéből és a Lukács evangélium 18. részéből olvasom az igét. Pál apostol, nem emberektől, sem nem ember által, hanem Jézus Krisztus által és az Atya Isten által, aki feltámasztott őt a halálból, és a velem levő összes atyafiak Galácia gyülekezeteinek, kegyelem néktek és békesség az Atya Istentől és a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelen való gonosz világból az Istennek, ami atyáknak akarata szerint, akinek dicsőség legyen örökkön örökké. Amen. És a Lukács evangélium 18. részéből. Ami embereknek lehetetlen, Istennek lehetséges. A gyülekezet foglaljon helyet. Kedves igehallgató gyülekezet, a napi igét olvastam a Bibliolvasó kalózból, most elkezdjük a Galata levelet olvasni. Ehhez pedig választottam a Lukács evangéliumban egy részt, mert ez az, ami legjobban összefoglalta számomra a mai üzenetet. És már, hogy tudjuk, hogy mire számíthatunk, három lehetetlenségről fogok szólni, és három lehetetlen dolog megoldásáról. Mindez a Galata levélben található. Az első lehetetlenség volt az, hogy Jézus kijöjjön a sírból, vagyis az ő kereszthalála és a feltámadása. A második, ami lehetetlen embereknél lehetetlen, az a Saul megtérése. Ez kizárt dolog volt, hogy ő megtér. A harmadik pedig, ami szintén ilyen lehetetlenség és kizárt dolog, a pogányok megtérése, hogy a Galáciában is lesznek hívők. Isten pedig ezeket megoldotta, mert maga is elmondta, hogy ami az embereknél lehetetlen, Istennél lehetséges. És gondoljuk arra, hogy talán mi és olyan dolgokkal küzdködünk, amik lehetetlenek, amik nem tudunk megoldani, és legyen hit a szívünkben, hogy azt mondjuk, Uram, most megmondtad nekünk, hogy nálad minden lehetséges, rád bízzuk az életünk nehéz dolgait. Tehát ilyen gondolatokat formáljunk, most miközben az igét hallgatjuk. Az első lehetetlenség az az volt, hogy Jézus Krisztus meghalt és feltámadott. Tudnélik, két nagy esemény volt az, amire szükség volt, és emberileg nézve megoldhatatlan volt. Egyik a Krisztus halála, másik pedig a Krisztus feltámadása. Ez a Krisztus halála, ez egy mégis megvalósult. Tudjuk, hogy nagypénteken meghalt értünk a kereszten, és ez egy olyan esemény volt, amit Isten létrehozott, vagy megtett, ami hát az egész világnak egy alapüzenete lett, mindenhova elterjedt a hír, még az ókorban is, hiszen nem telt el ezután 60-70 év, amikor Tacitus, a római történetíró, ezt megemlegeti, mondván, hogy volt valami rendkívüli esemény, tudnék Palesztinában a Pilátus helytartósága idején egy Jézus nevű embert keresztre feszítettek. Tehát erről még a pogány történetírók is beszámolnak, olyan fontos esemény volt ez, erről tudhattak tehát az emberek. Azonban, hogy ennek mi volt a nagy jelentősége, ezt nem tudta Tacitus. És a kívülálló ember se tudja, hogy miért halt meg az Úr Jézus, és miért volt olyan nagy esemény ez, és miért történt valami olyan, ami lehetetlen, mi volt ellenére, megvalósult. Tudnilik, a Krisztus kereszt halála az, ami által az Istennel tudjuk rendezni az életünket, a kapcsolatunkat. Különben a bíró, az isteni bíró haragszik ránk. A bűneink miatt Isten bennünket meg kell, hogy büntessen. Most hogyan lehet az embernek mégis megmenekülni az örök büntetéstől? Ez lehetetlen volt az ember számára. Isten azonban lehetővé tette úgy, hogy az ő saját fiát helyettünk megbüntette. Tehát a kereszt halál az azt jelentette, hogy a bűnös ember ettől kezdve megszabadulhat az utolsó napon levő ítélettől. Ez azt jelenti, hogy bármilyen sok bűnt követtünk is, van erre bűnbocsánat, hogyha ezt a Jézus Krisztust, ezt a szabadítót megismerjük, és Urunknak elfogadjuk. Tehát Emberileg lehetetlen volt az Istennel megbékülni, de Istennél minden lehetséges, mert elküldte az Úr Jézust, aki helyettünk meghalt a kereszten, és hogyha, kedves testvérem, te ezt elfogadod, és Istennek ezt elmondod, és neki élsz, ettől kezdve nem kell félned az ítélettől. Isten tehát lehetővé tette azt, hogy a bűnös ember mégiscsak eljusson az Isten közelébe, és egyszer majd az ő csodálatos országában legyen, sőt, hogy itt a Földön már úgy éljen, hogy tudom, hogy nem haragszik rám az Isten, mert Isten nem bíró nekem, hanem atya, mennyei édesatyám a Jézus Krisztusban. Azonban ugyanilyen lehetetlen dolog volt az, hogy valaki kijöjjön a halálból. Miután az Úr Jézus meghalt, megállapították, hogy valóságban meghalt. Tehát nem úgy van, mint némely tévtanító mondta ezt annak idő, hogy hát ez csak egy látszott halál volt. Igazából nem halt meg, mert ő valóságban meghalt, hiszen ennek megvolt a jele, tudjuk, hát katona a lándzsáját beleszúrta az Úr Jézusnak az oldalába, vér és víz jött ki, ez a halálnak a jele volt. Valóban meghalt, és eltemették. És ez lehetetlen dolog, hogy valaki kijön a sírból. Emberleg lehetetlen. Isten azonban lehetséges, és az ő erejével, hatalmával feltámasztotta az Úr Jézust, ez a húsvét üzenete, hogy, és attól kezdve tudjuk, hogy Jézus Krisztus él. A sírkövet elengerítette az angyal, és az Úr Jézus Krisztus kijött a halálból, a halál erőit kellett, hogy engedjenek ő neki, és attól kezdve világosságra hozta a feltámadás üzenetét és az életet. Tehát, ami lehetetlen az, hogy valaki az Istennel megbékéltessen, ezt Jézus lehetővé tette kereszthalál által, és lehetetlen az, hogy valaki kijöjjön a halálból, Isten ezt lehetővé tette. Summa summarum, ami embereknél lehetetlen, Istennél lehetséges, ez van benne a Galata levélben, amikor azt olvassuk, hogy a mi segítségünk attól van, aki feltámasztotta az Úr Jézust a halálból. Tehát az első lehetetlen helyzetet Isten megoldotta úgy, hogy ő megváltunk, meghalt értünk, és feltámadt a halálból. A második lehetetlen dolog, amiről beszél itt a Galata levél, amit mégis Isten hatalma által megvalósult, az a Saulusnak a megtérése. A Saulus, ez a Pál apostol volt, Pál apostolnak a régi neve, szinte lehetetlen volt, hogy ő megtérjen, hiszen minden emberi adottság az ellen volt, hogy ő megtérhessen. Ezért mondja, hogy én apostol vagyok, de nem emberektől, és nem emberek által. Innen jött a gondolat, hogy ami embereknél lehetetlen, az Istennél lehetséges. Tehát miután a Galata levélben Pál azt mondja, hogy én apostol lettem, hozzátett, hogy nem emberi dolog volt ez. Erre nem voltak emberi lehetőségek, amik segítettek volna engem. Mondhatom, hogy neki szinte lehetetlen volt megtérnie. Ma is vannak emberek különben. Nagyon érdekes, olyan körülmények közt nőnek fel, olyan családban nőnek fel, hogy soha nem hallották az evangéliumot. És egyre inkább ismerek olyan embereket, akik amikor meghallják először a Biblia üzenetét, akkor úgy néznek rá, mint egy indián lenne, aki életében még ilyet soha nem is hallott. Mert az emberi feltételek nincsenek adva arra, hogy ők megtérjenek. Most Pál apostol idejében a vallásos adottságok megvoltak, de nem arra, hogy megtérjen valaki. És ezt szeretném, hogy kicsit végig gondolnánk, hogy mennyire lehetetlen volt emberileg nézve őneki megtérni, aki pedig papnak tanult. Mondhatom, a teológián tanult, a jeruzsálemi teológián, a legjobb tanároknál tanulta a tudományokat, és mégis azt mondom, hogy az emberi adottságok, amit ott a professzorok tanítottak, lehetetlené tette, hogy ő eljusson az Istennel való békességre és a megtérésre. Tudnék, az ő idejében már elhagyták a Bibliát. Tehát amikor a Pál apostol tanulta a teológiát, akkor nem a Biblia volt a legfontosabb, hanem a szent hagyomány, ami azt megelőző 400 esztendőben kialakult. Úgy képzeljük ezt el, vagy tudjuk, hogy a Bibliának van az Ószövetség, meg az Új Szövetség. És a kettő között volt 400 év. Miután lezárult az Ószövetség, tudjuk, hogy mi a Biblia, Ószövetség utolsó könyve, a Malakiás könyve lezárult, utána 400 évig nem keletkezett újabb könyv. Majd Jézus megszületett, és akkor lesz egy újabb könyv, a Máté evangélium. De 400 évig nem volt könyv, akkor az volt a dolga az embereknek, hogy olvassátok a Dávid zsoltárait, a Mózes könyveit, az Ézsaiást, tehát olvassátok a meglevő iratok. De most ebben a korszakban ez a dolgotok. Ehelyett azonban a zsidó nép vezetői, vallásos vezetői gyártották a könyveket. Ezek voltak az apokrifusok. És ezek pedig egészen más tanítottak, mint a Biblia. Amellett kidolgoztak egy csomó hagyományt, vagyis egy csomó szokást, mondhatom, a Mózes törvényhez írtak egy sereg végrehajtási utasítást. Ami olyan volt, mint a apró betű. Mint amikor egy apró betűt kéne olvasni, és elmegy a kedvünk az egésztől, mert az apró betűt nem akarjuk elolvasni. Ennyi az, ami a lényeg, az apró betű háromszer ennyi, és apró ráadásul, és elzár bennünket, nem azért van, hogy elzárjon, de gyakorlatilag elzár a igazi megoldástól. Ugyanígy, abban az időben, amikor ez a Saulus, vagy a pálapostól, a későbbi pálapostól a teológiát tanulta, akkor a szent hagyomány, a sok végrehajtási utasítás, amit hozzáfűztek, az volt az, ami a lényeg, nem pedig maga a Biblia. Így amikor a Bibliához el akartak jutni, akkor azt a sok emberi rendelést, azt a végzéseket, a zsinati határozatokat, az emberi bölcsességet kellett, hogy olvassák azon, ha átrágja magát, akkor eljut az Istenhez. Nem volt képes erre. Ezért Jézus azt mondta, hogy sola scriptura. Jézus azt mondta, hogy egyedül a Szentírás. Ez ugyanaz volt, mint amit a reformátoraink mondták, hogy sola scriptura, egyedül a Szentírás. Nekünk az érdekes, amit az Isten mondott, nem az, amit az atyák mondtak, meg a mindenféle rabbik kitaláltak, hanem egyedül a Jézus Krisztus azt mondta, hogy a Szentírás az, ami a lényeg. Tudnélik, ez a sok hagyomány, ez fontosabb volt, mint a Biblia. Így nem lehet megtérni. Tehát, hogyha nem az igét olvassa valaki, ha nem a bibliai igéjét olvassa, akkor hiába olvas mindenféle más iratot, egyről az Isten beszéde, a Szentírás, amit a Szentlélek ihletett, az, amiben benne van az Isten ereje. Ezért a Szentírást kellett volna olvasni, de nem azt olvasta, hanem mindenféle szent hagyományt olvasott. Amellett ezek a kialakult új könyvek, a Biblián felüli könyvek, ezek nem csak, hogy felhígított módon mondogattak bizonyos bibliai igazságokat, hanem olyan elemek is megjelentek benne, babonás képzetek voltak. Az úgynevezett apokrif könyvekben babonás képzetek vannak. Hogy csak egyet mondjak, a fehér mágiára tanácsot ad a Tóbiás könyve, hogy hogyan lehet a rontó lelkeket, milyen módszerre lehet előzni. Ezt nevezi a Biblia fehér mágiának, és tiltja ezt. Na most ezek után ez a fiatal ember, ez a Saulus, a későbbi pálapostól, ott tanulta jeruzsálemi teológián, és ezeket a tudományokat tanulta, és persze, hogy lehetetlen volt az, hogy ő élő hitre jusson. Amellett azt tanították, hogyha saját erődet megfeszíted, és a törvényt betöltöd, és sok jó cselekedetet összegyűjtesz, akkor Jóisten azt fogja mondani, hogy te már nagyon jó vagy. Itt a mennyország kapuja, menj be rajta. Pedig az ember a saját cselekedetével nem képes eljutni az Istenhez, mert még a legjobb cselekedeteimet is az önzés határozza sokszor meg ha jót teszünk, sokkal több rosszat is teszünk. De ha semmi rosszat nem tennénk, akkor is az embernek az egész lénye meg kell, hogy változzon, mert bűnös. Hát az emberileg teljesen lehetetlen volt, hogy ez a Saulus megtérjen. Egyszerűen képtelenség volt ez. Ezért mondja azt, hogy én a Jézus apostolul lettem, de nem emberek által, nem embertől, nem a bennem levő emberségből jött ez, mert az embereknél lehetetlen volt. Isten azonban lehetséges volt, hogy engem maga felé fordítson. És ismerjük a megtérését, hogy hogyan harcolt Jézus ellen, mert ő a sola scriptura elvet vallotta. Hogyan harcolt az Isten akarata ellen, hogyan üldözte a hívőket. Hát tudjuk, milyen volt a Saulus megtérése. Egész a damaszkuszi útig, ahol az Úr legyőzte őt, amikor, mintha valami hatalmas fényesség zuhant volna rá, ami a napnak a fényét messze felülmúlta, és amikor a porba került, akkor Jézus megkérdezte tőle, Saul, Saul, mit kergetsz engem? És akkor ő összeroskadt, és azt kérdezte, hogy mit akarsz, Uram, hogy én cselekedjem? Lehet, kedves testvérek, hogy talán a mi neveltetésünk is olyan volt, hogy emberi tényezők vettek körül, amik távol tartottak az üdvösség útjától. Lehet, hogy olyan emberi dolgok történtek körülöttünk a mi életünkben, amik miatt a szívünk megkeményedett, és amiket elzárta valami az üdvösség útját előlünk. Ne maradjon így. Istennél minden lehetséges. Ami embereknél lehetetlen, nála lehetséges, és hogy a Saul szívét magához tudta fordítani. Milyenket is. A harmadik lehetetlenség, ami megvalósult ebben az ige szakaszban, ebben az első öt versben, a Galata levélben, az pedig az, hogy Galáciában egyáltalán gyülekezet jöjjön létre. Mert ez emberek nézve teljesen lehetetlen volt, hogy Galáciában keresztény egyházak jöjjenek létre, mert ott a pogányság uralkodott. Teljes erővel és teljes sötétséggel a pogányság uralkodott Galáciában. Hogy ezt jobban megértsék, elmondom azt, hogy amikor a Galáciáról van szó, és Pál apostol Galatáknak írt, akkor két elmélet ismert, egyik az Észak-Galata elmélet, másik a Dél-Galata elmélet. Az egyik azt mondja, hogy ezek a galaták északon voltak, Kis-Ázsia északi részén voltak a földközi tenger közelében. A fekete tenger közelében. A másik elmélet azt mondja, hogy Kis-Ázsiának az alsó felén voltak a földközi tenger közelében. Vagy Észak-Galaták, vagy Dél-Galaták. Ha az Észak-Galaták elméletet fogadnánk el, akkor bennünket magyarokat lelkesítene ez, mert mondják, hogy ott szkíták laktak. Azok meg nekünk rokonaink voltak, vagy mi vagyunk az ő rokonaik. És hozzájuk is eljutott az evangélium. Ez tényleg lehetetlenség. Olyannyira lehetetlenség, hogy ma, amikor látom a mi ős-magyar barátainkat, akik azt mondják, hogy mi ős-magyar módon akarunk élni, és hinni, akkor látjuk, hogy ez egy borzalmas ellentét, mert az ős-magyar vallás más volt, mint a kereszténység. Ez nem volt kompatibilis. A kettőt nem lehet összekapcsolni. Én voltam Kurultájon, ilyen ős-magyar találkozón, már láttam, sőt beismertem a tátos sátorába, hogy mi van ott valójában. Hallottam az öreg Istenről, hogy mit mondott. Hallottam az ég királynőről, a babbáról, akihez imádkozni lehetett. Láttam révületben levő embereket, akik így akartak a túlvilágba valahogy belépni. Nos, ez volt a szkítáknak a vallása. Amik teljesen ellentétesek voltak Isten igéjével, ahol voltak tátosok és lidércek, és volt révület, és volt mágikus áldozat, és volt égkirálynője, a babba, amit most Babba Máriaként Csíksomlyóban imádnak. Ez egészen más világ volt. Észak-Galaták. Hozzátok, hogy tud eljutni az evangélium? Hogy lehettek ti Jézus hívő emberek ezután? Hát ez emberileg teljesen lehetetlen, de ami embereknél lehetetlen, az Istennél lehetséges. És eljutott oda az evangélium. Talán abban is van valami, amit egyesek mondanak, hogy András is járt ott, András apostolkodott ott, sőt, még le is fordította a nyelvükre a Bibliát. Ezt nem tudom, hogy hogy volt, de az biztos, hogy az evangélium eljutott oda hozzájuk. Ő hozzájuk, és hozzánk, magyarokhoz is eljutott az evangélium. Mert Isten szereti a magyar embereket is, bennünket is szeret, nekünk is megváltót küldött. A Jézus Krisztus szemében. És szokta mondani a barátaimnak, hogy legyetek ős magyarok bár, de a vallásuk már keresztjén. Mi már az Úr Jézusban hiszünk. A Dél-Galata elmélet pedig azt mondja, hogy Kis-Ázsiának az alsó részében voltak azok a galaták, akinek Pál apostol adresszálta a levelét. az Ikónium, Lisztra, Derbe, Antiókia. Tehát a mai Törökország területén gondolkozzunk. És ott gyülekezetek alakultak. De hát ez legalább olyan lehetetlenség volt, hogy ott gyülekezetek jöjjenek létre, mint amilyen lehetetlen volt az Észak-Galatáknak élő hitre jutni. Emberileg nézve itt is lehetetlen volt, mert nekik is volt ám vallásuk, ott volt a kibele kultusz, mindenféle misztérium vallások, amik ilyen babonás és okult elemekkel segítették az embereket, hogy átlépjenek a túlvilágba, a láthatatlan világba, az okult világba. És mégis Pál apostol oda elment, és vitte magával a hírt, az üzenetet a Jézus Krisztusról, és az emberek megtértek, és befogadták az evangéliumot. Vitte nekik a hírt a Jézus kereszthaláláról, és feltámadásáról. Arról, amit Isten lehetségessé tett, hogy az Istennel lehet megbékélni. Bűnbocsánatot kaphatunk tőle, mert Isten elrendezte ezt. Van helyettesünk, aki a kereszten meghalt helyettünk, és őt elfogadjuk helyettesnek, akkor Isten azt mondja már, el van rendezve a te büntetésed. Ezt az üzenetet vitte Pál apostol magával. És a feltámadás üzenetét, és most ezzel kezdi a Galatáknak, hogy arról az Istenről beszélek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelen való gonosz világból. Istennek, ami atyánknak akarata szerint, akinek legyen dicsőség örökkön, örökké. És úgy vagyok, testvérek, mint a példabeszédek írója, aki azt mondta, hogy hármat mondok, de négy az, ami foglalkoztat. Ez kicsit olyan, mint a magyar is mondja, hogy egyet mondok, kettő lesz belőle. A példabeszédek könyvében azt olvassuk, hogy három megfoghatatlan előttem, és ezt a négy dolgot nem tudom. Hát úgy, hogy most hármat ígértem be, és van egy negyedik is, mégpedig az, hogy a negyedik, ami lehetetlenség, az a mi személyes lelki megújulásunk. Emberre nézve lehetetlen. A mi lelki Krisztushoz fordulásunk, a mi megtérésünk, emberre nézve lehetetlen. És már lehet, hogy nem azért, mert hozzánk nem jutott el ez a hír, mert eljutott hozzánk ez a hír. Akik itt a gyülekezetben vagyunk, ti is kedves lónya is ott, akik bizonyára valamilyen református gyülekezetben tartoztok, vagy keresztény felekezet tagjai vagytok, és konfirmáltatok. Nem azért tűnik lehetetlennek ez, hogy mi megváltozzunk, mert nem hallottuk, mert mi ezt nagyon jó hallottuk, hanem a bennünk levő dolgok miatt. Az emberi dolgok miatt, amik bennünk vannak. Ami gondolkozásunk, ami vágyaink, ami rossz szokásaink, ami kemény szívünk. Ezért mondja az Úr Jézus, adjad fiam a te szívedet én nekem. És hogyha a szívünk az Úr Jézus kezébe kerül, akkor kiderül az, hogy ami embereknél lehetetlen, az nála lehetséges. És itt beszéltem három isteni beavatkozásról. Az egyik, amikor beavatkozott Isten a történelembe, és Jézust elküldte, és feltámasztotta. Jézus meghalt értünk, és feltámadt. Ez egyik isteni beavatkozás volt. Akkor belenyúlt a történelembe. A második isteni beavatkozás, amikor beleszólt Saul életébe. És ezt az embert, akinek a megtérése lehetetlen volt, magához fordította, és igazi új életet adott neki. És ami harmadik szintén lehetetlen volt, a pogányok megtérése, Isten beleavatkozott. Három isteni beleavatkozása történelem eseményeibe, emberek életébe, a negyedik pedig a miénk. Amikor Isten megmutatja az ő hatalmát a mi életünkben, akkor felragyogtatja az ő igéjét, és megmutatja az ő szeretetét. És mi is el tudjuk mondani, ez a beavatkozás megtörténik. Hálával a szívünkben azt, amit az úrvacsorakor is szoktunk hallgatni, és magunkban talán mondunk, hogy hálát adunk Istennek, és Jézusnak, aki már kiszabadított minket a jelen való gonosz világból, Istennek, ami atyánknak akarata szerint, akinek legyen dicsőség, örökkön örökké. Amen. Válaszoljunk az ígére fének szóval, és a megkezdett 396. dicséretünk második versét énekeljük. A 396. dicséret második verse így kezdődik. Ó, bárha lángot fellobogna, s ébredne föl sok nemzet fényére. Mostanáig te szóltál hozzánk, és mi csendben figyeltük a te szavadat, mert miközben az ige hirdetése hangzik, közvetve magad szólsz hozzánk, és ezt a csodát olyan sokszor átéltük és megtapasztaltuk, és álmélkodtunk, honnan tudod, Urunk, mindazt, ami bennünket foglalkoztat. Hogy lehet, hogy az ige hirdetésben pont rólunk van szó? Igen, Urunk, te mindent ismersz, te mindent látsz és mindent tudsz, és ismered a szíveknek a rejtelmeit is. Látod, Urunk, hogy talán csüggesztően és majdnem, hogy bénítóan hat számunkra az, amikor tehetetlenül állunk és nem tudunk megváltozni. Amikor szeretnénk újat kezdeni és képtelenek vagyunk rá, és mi is fel tudjuk sorolni azokat a lehetetlenségeket, amik körülvesznek bennünket, és egyre távolabb került tőlünk az a fény, ami egyszer már felragyogott, és mi ott maradunk a sötétben. De köszönjük, hogy te vagy a világ világossága, aki azért jöttél, hogy senki ne maradjon sötétségben, aki a te nevedben hisz. Ezért most rád bízzuk a mi lelkünk állapotát, és előtted csendes szívvel megköszönjük, hogy ami embereknél lehetetlen, az nálad lehetséges, hogy lehetővé tetted, Istenünk, édes atyánk, hogy eljussunk mégis te hozzád, hogy a bűnből legyen szabadítás, hogy van engesztelő áldozat és váltság, és Jézus kereszt halála számunkra is érvényes lehet, hogyha kérjük, hogy ő vegye el a mi bűneinket, és ezt elfogadjuk. Köszönjük, hogy így lehetővé tetted a Krisztusunk feltámadását is, és világosságra hozta az életet és a halhatatlanságot. Köszönjük, hogy személyes példát is elénk tártál a Saulus életében, hogy te őt le tudtad győzni, és így bennünket is magad oldalára tudsz állítani végtelen szereteteddel. És köszönjük, hogy vannak gyülekezetek. A gyülekezetek alakultak nem csak Galáciában, itt a mi szép hazánkban. És magyar nyelven hangzik az ige, és érthetjük az evangéliumot. Köszönjük, Urunk, hogy a lelki megújulásunk is a te kezedben van. Újíts meg és eleveníts meg bennünket, hogy élő hittel kapcsolódjunk hozzád, és tudjunk neked hálát adni mindezért. Amen. Fennállva mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, az adakozás is része az Isten tiszteletnek. És az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájan ti veletek. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Már köszöntöttük a pónyaisokat, örülök, hogy itt vannak közöttünk. Isten áldását kívánjuk az életükre. Örülök, hogy itt voltatok, az ige hirdetést hallgattátok. Remélem, nem volt túl hosszú, de hát én már biztos rutinos ige hallgatók vagytok, úgyhogy van nektek gyülekezetetek, és csak így tovább. Hirdetem a gyülekezeti alkalmakat. Kedden 7 órakor a dolgozók bibliórájára hívogatom a testvéreket. Ezek nagyon jó beszélgetős alkalmak, ahol a római levél 6. fejezete következik. Most a római levelet vesszük, és annak a 6. fejezetéről fogunk beszélni, akik tehát jönnek, készüljenek a 6. fejezetből, ami fontos, esetleg jegyezzék fel, és föl lehet vetni kérdésként. Csütörtökön 5 órakor a bibliórákat tartjuk meg. Hirdetem azt, hogy ismét női reggelire hivatalosak a nőtestvérek. November 25-én szombaton 9 órakor lesz a női reggeli, amikor ismét találkoznak, és erre kérjük, hogy jelentkezzenek. Ennek a módja az, hogy egy bont átvesznek a tiszteletes asszonytól, vagy minimális hozzájárulással van ez egybekötve. Azért szeretnék ezt a módját választani ismét, hogy tudjuk, hogy hányan jönnek. És annak megfelelően tudunk készülni a találkozóra. Tehát női reggeli, november 25-én, szombaton 9 órakor. Már most hirdetem, hogy adventi gyermekfoglalkozás lesz a gyülekezetünkben december 3-án, advent első vasárnapján délőtt, a 10 órás délőtti istentisztelet keretében kezdünk, és 12-ig tart. Ezt még többször fogom hirdetni, készüljenek a kedves szülők így a gyermekekkel. Ugyanezen a napon, advent első vasárnapján délután 5 órakor pedig egy orgona hangversenyt hallgathatunk meg, a szeretett kántorunk, Anna testvérünk, Kocsis Anna testvérünk fog orgonálni. Már régen terveztük, hogy egy orgona koncertet ad, akkor befűtjük a templomot, és meghallgatjuk ezt az orgona hangverset. Nem búcsú koncert, ugye Anna, nem búcsú koncert? Nem. Tudnélik, Annának a férje erdész, és Diósi Jenőre költöznek majd. De azért fog jönni közénk, hát Isten segítse ebbe, meg bennünket, és segítsen ebben. És ez majd délután 5 órakor lesz. Erre is készülünk. Még elmondom azt is, hogy a bűn megelőzési osztálytól megkeresett engem az előadó, és szeretne segíteni a vekerleieknek is, amikor ugye a közbiztonság nem a legfényesebb a fővárosunkban, nálunk sem, és így egy ilyen bűnmegelőzési előadást tartanak a templomtéri református gyülekezet termében, tehát a Kávin teremben, a templomtéren egy előadás és beszélgetés hangzik el. Hát ez nagyon okos dolog, hogy kinek nyissuk ki az ajtót, meg hogy vigyázunk a ridikülünkre, tehát azért ezer jó tanácsot adnak, és ezt érdemes meghallgatni. Már többször volt ilyen fórum, most is ezt kérték, hogy hirdessem, és szeretettel hirdetem, és én úgy gondolom, érdemes elmenni, és meghallgatni az előadót. Fejezzük be Isten tiszteletünket, és énekeljük a megkezdett énekünk utolsó versét, majd a himnusz fogjuk énekelni. A 396. dicséretünk harmadik verse így kezdődik. Küld útra hírnökit, csapatját, és adj erőt onnan felül nekik. Mielőtt a himnusz énekelnék, nem akarom elfelejteni azt, hogy a kedves lónya és diákokat egy kis süteményre várjuk. Úgyhogy majd ne menjetek még ki, hanem ott hátul van egy asztal, majd oda menjetek.